Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on fogunk beszélgetni Antal Csaba Jászai Díjas díszlettervezővel, aki éppen itthon dolgozik, de egyébként folyamatosan járja Európát, sokfele jár kell, úgyhogy nagyon örülök, hogy el tudtál jönni, és elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tudsz róla, nem rejtettem véka alá, nem manipuláltalak, hogy ez a műsor alapvetően most manipulatív eszközökről, manipulatív technikákról szól, nem feltétlenül rossz értelemben, hanem csak mint befolyásolásra szóló technikák. Így jutottam én el gondolkozásban a díszletekig, alapvetően egy színházi díszletekről beszélgettünk, vagy gondolkozunk. Az az első felvetésem, hogy egyáltalán, amikor tudjuk azt, hogy amit látunk, az nem igazi, tehát azért is megyünk oda a színházba, hogy valami olyan élményt és látványt kapjunk, amiről tudjuk, hogy egy felépített világ, gondolkodhatunk-e úgy róla, hogy ez egy őszinte manipuláció, vagy egyáltalán manipuláció-e?
Hát szívem szerint egy kicsit visszább mennék.
Menjünk egy picit visszább.
És ez azt jelenteni, hogy nem csak a díszletekről vagy látványról beszélnék, hanem magáról a színházról. Hogyha azt végig gondoljuk, hogy a színház születésénél fogva az egy leginkább görög-római hagyományokon illeszkedő, hát egy tömeges helyszín.
Magyarán úgy érted, hogy tömeges, hogy a nép oda járult, és ott volt az agóra találkozási hely.
És tulajdonképpen rítusokat és mítoszokat hoztak létre. Alapvetően, mint díszlet, anyagok voltak. Kettőfajta, homok és vér.
Mármint igazi homok.
Igazi homok, igazi vér. Tehát, hogy ez a fajta valóságossága a színháznak, ez kezdetektől fogva megvan. De ha még most arra gondolunk, hogy például ilyen mindenféle bikaviadal helyszíneken ugyanez a helyzet. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy dolgoztam Epidaurosban, ahol, hát tulajdonképpen a legősibb színházi helyen, tehát a 2000 éve óta egyfolytában játszanak, és ott csinálhattam egy média előadást. És ebben a média előadásban muszáj volt valami olyat csinálni, ami ott még nem volt.
Tehát az elmúlt 2000 évben nem történt meg.
Az elmúlt 2000 évben nem történt meg. És ez sikerült is olyan módon, hogy ha persze a mesélhetek ilyen hosszan erről, hogy tulajdonképpen egy botrány lett.
Milyen értelemben?
40 perc után összeverekedtek a nézők. De gondold el, hogy ott 20 ezer van ebből, és felének tetszett, felének nem tetszett.
Ajaj.
És rendőrség jött, és szét kellett választani az embereket egymástól.
Mit tudott, muszáj erről, tehát ha hosszú, ha nem hosszú, muszáj erről, tehát mit tudott ennyire lázba hozni 20 ezer embert, hogy egymást torkának ugorjék?
Tulajdonképpen ez egy média volt, és hát a média terének, mint említettem, ez egy bikaviadal tér volt. Már eleve megfestettük a homokot vérrel. Tehát, hogy egy ilyen vörös volt az egész. De nem ez volt az, ami kiváltotta ezt.
Amúgy is ez egy felzaklató darab egyébként a média, tehát, hogy ez sokakat kiborít.
Biztos tudják a hallgatók, vagy te is akár, hogy van a görög zenének, népzenének, vagy műzenének egy olyan rétege, amit úgy hívnak, hogy rebetiko. A rebetiko annyit jelent, hogy tulajdonképpen ezek a dalok éltetik a kriminálist. Olyan szövegek vannak, hogy szegény, senyved a börtönben, megölte feleségét, három gyerekét, és még mindig börtönben van, ahelyett, hogy tovább ölhetne.
De ez egy provokáció.
Igen, ezért is talán nem engedik, hogy akár kocsmába, utcán, vagy bárhol ezt énekeld. Mi azt választottuk, miután, ha végig gondoljuk azt, hogy a média az egy kriminális. Hát tulajdonképpen megölte az egész családját előszörre, fogta az aranygyapjút és az argonautákkal elhozta Görögországba, tehát egy gyilkos. Aztán persze nem sikerült ez a görög lét, úgyhogy még a gyerekeit is megölte, tehát egy kriminális. És akkor mi azt csináltuk, hogy ezeknek a kriminális daloknak a zenei részét leválasztottuk, és ráillesztettük az Euripidésznek a szövegét. És volt egy 18-20 tagú zenekar, akik fantasztikusan zenéltek, és elindult az előadás. Persze a néző az hallja a dolgokat.
Tehát ezt akartam, hogy a zenei alapot ismerik ennyire, hogy felismerjék rögtön.
Olyannyira, hogy mit tudom én, egy negyed óra, 20 perc múlva a nézők fele elkezdte énekelni a dalokat az eredeti szöveggel. A másik fele pedig nagyon szerette volna az Euripidészt hallani, innen volt a konflikt.
Tehát akkor ez egy jó értelemben vett botrány, hiszen mindenki a maga módján élvezni szerette volna a produkciót, és nem az volt, hogy a minősége miatt dobáltak volna mondjuk tojással.
Nem, ez nagyon jó minőségű előadás volt, olyannyira, hogy például a Médea szerepét játszó színésznő, akit úgy hívnak, hogy Lídia Koniordu, akkora siker lett, hogy megválasztották kultuszminiszternek.
Ó, hát akkor érdemes Antal Csabával színházat csinálni.
Nem én voltam ebben a tettes, ezt Anatoli Vasziljevvel együtt csináltuk, én elég sokat dolgoztam vele, és hát egy gondolkodó típusú rendező, ebben velem szerintem partnerre talált, úgyhogy így együtt.
És amikor erre jutottatok, hogy visszatérjünk a kiindulásra, hogy vérrel megfestitek a helyszínt.
Igen.
Upstart, tehát, hogy rögvest. Akkor milyen gondolatiság fut végig, hogy ez milyen, hogyan fog hatni rögtön, nyilván, amikor az ember bemegy és rögtön ezt látja, tehát ez egy nyitókép ezek szerint.
Ez egy nyitókép, de nem tulajdonképpen ez az alapja egy arénának. Tehát ott ez a fajta tevékenység zajlott. Ha gladiátorokra gondolsz, vagy torrérókra. Én tényleg elmentem Sevillába. És bementem az üres arénába középre, hogy érezzem, hogy micsoda vonzása van a térnek.
És milyen?
Elképesztő, tehát olyan hatása van a dolognak. Nálunk ez már, ez ilyen, hogy mondjam, állatvédő, természetellenes, de ez az egyetlen még megmaradt ősi mítosz gondolkodás.
Hát ez nem a cirkusz.
Hát nem a cirkusz, mert a cirkusz, ott azért a vér az nem annyira van jelen. De ha arra gondolok például, mert ott ezt megtapasztaltam, hogy a torrérok, azok sokkal nagyobb világsztárok, mint mondjuk a színészek. Bocsánat, hogy ilyet mondok a saját szakmámban, én imádom a színészeket, és fantasztikus színészekkel dolgoztam együtt, de megtapasztaltam, hogy nem tudom én, a Dolce és Gabbana is egy torrérót hív a kifutóra, hogy az mutassa be azokkal a mozdulatokkal a ruháit, amit ő tud.
Hát ez egy jelentős kulturális különbség, azért azt gondolom itt a spanyol, meg latin-amerikai világban. Mikor itt vagy a tér közepén ebben az arénában, az egy ijesztő érzés, vagy felemelő, vagy milyen gondolatok futnak át az ember fején? Tehát jóféle, vagy rosszféle borzongás ez?
Nem, hát hihetetlen vonzó, és nem is tudsz ellenállni. Tehát olyan, tényleg olyan borzongás, én ezt szoktam használni ezt a szót, úgyhogy megelőlegezted. Ez tényleg egy olyan hatás, amitől az embert... Hát nem tudom, tovább tud lépni. Tehát, hogy olyan impulzusokat kap, amitől elképesztően élőnek érzi magát.
Meg egy szerencsés helyzet, mert én a Kolosszeumban voltam úgy turistaként, hogy ott 8 millió ember sétál össze-vissza, és ott nincs meg ez az érzete az embernek szerintem, amikor nincs módja arra, hogy egyedül megélje, vagy beleképzeljen. Bár hát úgy látom rajtad,
hogy... Az igazság, hogy ott sem történt ez máshogy. Tehát a gladiátorok, azok ott mindenféle oroszlánokkal, meg mindenféle barátokkal.
Hát ők nem egyedül élvezték ezt a látványt és ezt az érzést, és csak nagyon rövid ideig. Mert szoktak stadionokat bemutatni, azért voltam mondjuk a Fradi pályára vitte körbe, és akkor igen, ott is ez van, az ember kimehet ugye a gyepre igen, magára, igen, nem? Mert igen, ugye sokba kerül a gyep szélére, és akkor megpróbálja elképzelni, hogy amikor ez a stadion tele van, igen, és kiabálnak és üvöltenek és biztatják az embert, vagy éppen az anyját szidják, hogy az hogyan nyomorítja össze, vagy hat az emberre, vagy emeli éppenséggel föl.
Az az igazság, hogy a stadionok azok tulajdonképpen egyenes leszármazottai ezeknek az antik arénáknak. Tehát, hogy nem, nincs különbség közte, csak inkább az, hogy hogyan kezeli.
Beszéljünk arról, és ez tulajdonképpen egy jó felvezetés volt hozzá, hogy a különböző méretű tereknek a díszlettel való ellátása, berendezése, az mennyire más megközelítést jelent mondjuk egy hatalmas amfiteátrumnak, vagy egy stúdiószínpadnak, és aztán szeretnélek kérdezni az operáról is, hiszen sok-sok évig a Magyar Állami Operaházba is készítettél díszleteket, hogy milyen megközelítésbeli különbség van attól függően, hogy mekkora a tér, meg hogy hányan fogják látni, meg hogy ülik körbe. Hogyan kell ezt elképzelni?
Hát azt hiszem, hogy a közeledés az nem tud másmilyen lenni, mert mindig el kell gondolkodni egy darabon, és annak a tartalmait kell valahogy úgy közvetíteni, hogy annak, tehát a nézőnek az legyen az érzése, hogy ez ma történik. Tehát, hogy a protagonista szempontjából hogy áll a világ, a mai világ. Még akkor is, hogyha ez valami historikus darab,
na, pont ezt akartam.
Éppen futurológia.
Éppen ezt akartam kérdezni, nem azt mondod, hogy kortársnak kell lennie, nem azt mondod, hogy kortárs üzenettel kell lennie, hiszen különben kárszínpad állítani.
Mindenképpen azt kell valahogy, tehát a kor aktualitását kell valahogy hordozza az a gondolat, amit az ember a színpadra visz. De ez sokféleképpen teheti, tehát teheti úgy is, hogy formákat úgy választ meg, hogy azok kifejezetten mai megfelelőkre utaljanak, vagy egyszerűen csak az anyagot úgy választja meg, hogy ezek mai anyagok legyenek. Tehát, hogy nagyon sok közelítési lehetőség van, de leginkább az a tartalmi, filozófiai háttér az igazán fontos, ami egy darabhoz esetleg hozzá köthető.
És mit gondolsz azokról a előadásokról, amikor hát ezek részben jellemzően olyanok, amire iskolásokat is elviszik, hogy lássák egyszer az életben. Tehát amikor nagyon klasszikus módon adnak elő operánál, azt hiszem ez kifejezetten gyakori, amikor ilyen nagy klasszikus van, romantikus jelmezzel, romantikus díszlettel, vagy akár egy Shakespeare esetében, ahol azt kell bemutatni, hogy Júlia az erkélyen van. Tehát, hogy ilyenkor mi ekkora játéktered marad?
Az az igazság, hogy én ezt egy nagyon rossz látásnak tartanám.
Köszi.
Ha én így fordulnék bármilyen klasszikus darabhoz, hogy azt az iskolások a legkonzervatív módon megtanulják, gondoljunk bele, hogy az iskolások lesznek a jövő. Tehát azok, akik felfedezik a világot, és újat fognak még mondani is róla. Nekünk is az a dolgunk, hogy nem egy konzervatív valamit lássanak ők Shakespeare-t, és ásítozzanak is. És aztán menjenek haza úgy, hogy Jézus, már soha többet Shakespeare-t el nem olvasok. Nem, valami olyasmit kell velük közölni, vagy nekik mutatni, amitől megjön a kedvük, mert ráismernek a saját érzéseikre, a saját világukra, és azt a, hogy mondjam, fiatalos tekintetet kell nekik bemutatni.
Abból a szempontból nehéz helyzetben vagyok, hogy maximálisan egyetértek azzal, amit mondtál, és én is így gondolom, mégis vitatkozni fogok vele.
Igen.
Már csak a vita kedvéért is, meg amúgy is.
Igen.
Az egy megközelítés lehet, hogy ahhoz meg kell ismerni a klasszikus formát, el kell tudni helyezni a megszokott, bevett gyakorlatot, hogy utána ahhoz képest a rendezői látásmódot, vagy a kis módosításokat fel tudja fedezni az ember. Ugye te is azt mondtad, hogy a fiatalnak, a jövőnek meg kell a saját látásmódját találnia, meg ráismerni, meg felismerést szerezni, igen. De hát ahhoz ugye meg kell ismerni a nagyon klasszikus alapokat, nem kezdhet valószínűleg egy modern előadással. Tudom, én is érzem, hogy sántít a dolog, mert mondjuk megint egy személyes példa, én nekem egy első korai nagy színház élményem az a olyan Csongor és Tünde volt, amit a Fekete lyuk fölött volt, ez a Vörös Marti színpad, vagy valami ilyesmi. És először láttam olyat, hogy díszlet nélkül, jelmez nélkül mindenki feketi, sima egyszerű garbóba adta elő, és azt kellett látnom 7-es, 8-as koromban, hogy ez egy színház, és még emlékszem rá, de láttam előtte az Okos Katát is klasszikus jelmezekkel, meg színpad, és akkor az volt, hogy valamihez kell ezt kötni, tehát kell egy háttértudás, hogy az ember ezt érzékel.
Azt hiszem, hogy ez inkább arról szólna, ez a háttértudásra való ránevelés, hogy megtanuljanak darabokat elemezni a diákok. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy ott kell kezdődjön, hogy egy unalmas előadást megnéz, hanem hogy mondjuk a tanárával, mielőtt elmennek az előadást megnézni, mondjuk egy Róma és Júlia esetében, azt elolvassák, és azt elemezzék, és tudják hova tenni. Akár ez a Hamlettel is így van. És akkor már nyugodtan beérkezhetnek egy viszonylag korszerű előadásba, és meg fogják érteni. De nem hiszem, hogy azért kell nekünk, most durván fogalmazok, konzervatív előadásokat gyártani, hogy azt a jó kis iskolások megértsék.
Hozzáteszem, hogy az unalmas kifejezés, azt nem én használtam, én nem mondtam, igen, hogy unalmas, hogy konzervatív, igen, igen, de hogy a, és akkor csak még egy picit rúgózva ezen, aztán legfeljebb rövidítünk rajta később. Mostanában elég nagy áttörés volt modern operai előadásokban, mondjuk ilyen dobozszerű elrendezéséget is láttam, különböző ilyen boxokból énekeltek egymásnak az énekesek, meg hát a közönségnek. Igen. Én azt gondolom, hogy ha nincsen meg ez az operai millió, vagy kulissza ismeret, hogy az ember oda bevonul, ez a díszes közeg, és tényleg, hogy az előbb mondtam, ilyen romantikus, igen, nagy jelmezek, nem tudom, igen, mi, akkor azért nehéz. Értem, hogy elemezzék előtte az iskolába, de azért biztos, hogy egy picit vájt szeműbbnek, meg vájt fülűbbnek kell ahhoz lenni, hogy ez tudjam mihez kötni, ha nincsen előzetes tudásom.
Igen, de azért azt a tendenciát nem szabad elfelejteni, hogy az opera manapság egy hihetetlen expanzióban van. Tehát olyan módon keresik az új nyelvet, ahogy még soha. Ahogy már a drámai színház szinte föladja, mindenféle anyagi okoknál fogva, valószínűleg az operában ez még nem jött el, ez a korszak, de olyan módon tud az újról beszélni, a máról, meg a közvetlen jövőről beszélni az opera vizuális nyelvezete, hogy az elképesztő. Most nem feltétlen a Magyar Operaházról beszélek, de itt is, de én nagyon sokat járok külföldön színházba. Én sajnos egy ilyen színházi megszállott vagyok, tehát akár egy előadásért is képes vagyok elutazni, nem tudom én, Párizsba vagy Milánóba.
Egy viszonylag jó pályát választottál akkor magadnak.
Lehetséges. De lényeg az, hogy ez az expanzió, ez olyan módon hat vissza a drámai játszásra is, tehát hogy úgy újítja meg a drámajátszást az opera manapság, amire nem számított senki.
De érdekes, hiszen nem az szokott drive-olni azért, nem az
most
opera.
Most éppen szokott. Erről van szó.
Szerettelek volna erről kérdezni, úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy szóba hoztad az anyagi lehetőségeket, a finanszírozásnak a kérdését. És valóban én is úgy tudom, vagy hát úgy olvasom, hogy az opera világ az mindig is egy költségesebb műfaj volt, és ennek megfelelően azért nagyobb pénzből is gazdálkodnak. Hogyan lehet játszani azzal, és a másik oldalára is kíváncsi vagyok, amikor pince színház, stúdiószínház kevésből kell megoldani. Tehát, hogy mi a játéktér adnak megfelelően díszlettervezésben, hogy mekkorák a keretek?
Hát ez nagyon korlátozó jellegű, de az nem jelenti azt, hogy a nullából nem kell tehetségeset csinálni.
De tehát akkor azt nem mondhatod, lehet, hogy bocsi, nem volt pénz függönyre, vagy nem tudom. Tudom, függönyt mondtam.
Mindent mondhatok, de nem az a cél, hogy hivatkozzak valamire, hanem az a cél, hogy akkor is egy viszonylag érdekes és mindenkit lekötő látvány legyen jelen. De nullából is lehet. De lehet nagyon sokból is.
És a tervezés hogy zajlik? Tehát megmondják azt, hogy erre a produkcióra most ekkora keretek vannak, vagy elkezdesz rajzolni valamit, és nyilván valamennyire köt az, hogy azért hol meg mi zajlik ez, de hogy hozzáigazítod a fantáziádat ahhoz, hogy mennyi a keret?
Az esetek többségében van egy keret, és akkor az a keret az néha ilyen, néha olyan. Most egyre lejjebb van ez a keret, de van olyan eset is, amikor nem kérdezik meg, és nem mondják meg, hogy mennyi, hanem kitalálok valamit, és akkor az szép, nagyon jó, megcsináljuk.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Antal Csaba díszlettervező, jelmeztervező a vendégem, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést vele itt a Rádió Café 98-on.